Brunkernek a fuhásznak, amit énekeltünk. Minden szava oly könnyedén jön a tiédnek a szívéből, hogy szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgát hallja a szódat, hogy adja lelkedből erőt, hogy értsük, szeressük minden utadat, elrendelt parancsodat. Hogy valóban úgy fohászkodunk, hogy Urunk, jöjj, mert senki nem mondhatja el azt, amit Te tudsz nekünk elmondani. Neked van olyan útvonalad az emberi szívhez, ami másnak nem adatik meg. És Urunk, énekelhettük volna tovább is, hogy jöjj és csitítsd a búút, mert bú és kín gyötörnek. Mondhattuk volna azt is, hogy a szó fülik, ha ér, ha Te nem jössz. És hiába feszül a lelkünk. Urunk, köszönjük azt, hogy nem azért, mert mi vágyakozunk a Te igédre, nem azért, mert mi szeretnénk tőled igét hallgatni, nem azért, mert bennünk bármilyen vágy lenne, ha van, hanem azért, Úr Jézus, mert Te vagy az Úr, és mi a Tiéd vagyunk. Köszönjük, hogy a Te szeretetedből szólsz, és tárod fel a Te szabadat. És köszönjük, hogy ebben megnyugodhatunk, ebben elrejtőzhetünk. És Urunk, ma arra kérünk, hogy adj a találkozásból erőt. Erőt a napra, erőt a továbbra, erőt neked élni. Úr Jézus, a nevedért. Amen. Az apostolok cselekedetei könyvéből olvasom a mai napi igerészt, a 17. fejezetnek az első 9 versét. Miután áthaladtak Amfipoliszon és Apollónián, Tesszalonikába éltek, ahol zsinagógájuk volt a zsidóknak. Pál pedig szokása szerint bement hozzájuk, és 3 szombaton is vitába szállt velük az írások alapján. Megmagyarázta és bizonygatta nekik, hogy a Krisztusnak szenvednie kellett, és fel kellett támadnia a halálból, és hogy ez a Jézus a Krisztus, akit én hirdetek nektek. Néhányan hívők élettek közülük, csatlakoztak Pálhoz és Szíláshoz, ugyanúgy igen sok istenfélő görög is, valamint sok előkelő asszony. Ez irítséggel töltött el a zsidókat. Ezért maguk mellé vettek a piaci csavargók közül néhány hitványembert, csődületet támasztottak, és fellármázták a várost. Felvonultak Jázonházához, és ki akarták vezetni Pálékat a népgyűlés elé. Amikor nem találták ott őket, Jázont néhány testvérrel együtt a város előjárói elé hurcolták, és így kiáltoztak: ezek, akik az egész világot felforgatták, itt is megjelentek. Jázon pedig befogadta őket, holott ezek mind a császár parancsai ellen cselekszenek, mivel mást tartanak királynak, Jézust. Ezzel fel is izgatták a sokasságot és a város előjáróit, akik ezt hallották. Amikor azonban kezességet kaptak Jázontól és a többiektől, elbocsátották őket. Már nem azért, de hogyha a dolgok ismétlődnek, és ugyanaz a lefolyásuk, akkor egy idő után azért az ember észreveszi, hogy változtatni kellene. Hogyha hamarabb elfogy a pénzünk, mint a hónap napjai, akkor egy idő után az ember rájön, hogy valamit azért változtatni kellene. Hogyha fáj a gyomrunk minden étkezés után, akkor mégiscsak valamit változtatni kellene. És hogyha azok, akik legközelebb állnak hozzánk, pontosan tudjuk, hogy bizonyos szavak milyen hatást fognak kiváltani, és vannak szavak, amiket nem szabad kimondani, mert pontosan tudjuk, hogy vihart aratunk velük. Hogyha vannak dolgok, amik ismétlődnek, és kiszámítható módon úgy fognak lefolyni, akkor az ember azt gondolja, hogy hát az az okos dolog, hogyha változtatunk rajta. És Itt, amit felolvastam, hányadszor történik már meg? Hányadszor történik ugyanaz, hogy az egész várost feldújják Pálétnak a viselkedése? Nyilván nem Budapest nagyságú városról beszélünk, de bárhova bemennek, gyakorlatilag az egész város zeng tőlük. Nem először. Ez történt Antiókiában, ez történt Ikóniumban, ez történt Lisztrában, Filippiben, hogy gyakorlatilag, hogyha megnézzük, akkor mindenütt az történt, hogy az egész város fellármázódott azért, mert Pálék megjelentek, és elkezdtek valamit csinálni. De ilyen lesz a következő is. Mikor innen tovább mennek, Bére ugyanilyen lesz, és ilyen lesz Korintus, meg ilyen lesz Efézus is. Gyakorlatilag az egész apostolok cselekedetei könyve semmi másról nem szól, mint hogyha ugyanaz a forgatókönyv játszódna minden helyen. Alig van olyan hely, ahol ne lenne zűrzavar miattuk. Itt azt olvastuk, hogy áthaladtak Amfipoliszon és Apollónián, és Amfipolisz és Apollónia megúszta. Ott csak áthaladtak. Ott nem csináltak ekkora zűrzavart azzal, hogy elkezdték hirdetni a Jézust. Már harmadik napja nem okoztak felfordulást. Már harmadik napja nem történt semmi olyan, amit le kellett volna jegyezni Lukácsnak. 150 kilométer óta nem csináltak zűrzavart. És a külső szemlélő számára tényleg jogos, amit itt a zsidók és az ottani emberek mondanak a hatodik versben, hogy ezek azok, akik az egész világot felforgatják. És tessék, itt is megjelentek. Ezek a világ felforgatók itt vannak. És miközben újra és újra ugyanaz a forgatókönyv játszódik le, mi történik? Pál bemegy a zsinagógába, szokása szerint. És tudjuk azt, hogy ebből már megint mi lesz. Bemegy a zsinagógába, hogy hirdesse Jézust. És azt olvassuk, hogy három szombaton keresztül bement a zsidókhoz, vitába szállt velük az írások alapján, és magyarázta és bizonyította, hogy a Krisztusnak szenvedni kellett, és fel kellett támadnia a halálból. Gyakorlatilag fejtegette, érvelt, magyarázott az Ószövetség alapján, gyakorlatilag összekötötte a Jézus eseményt mindazzal, ami le volt írva az Ószövetségben. Mondhatnánk azt, hogy csak annyit mondott, hogy itt van az egyik kéz a Biblia, és nézzétek meg, az összes ígéret, az összes előre megjövendő dolog beteljesedett Jézusban. Itt van a Biblia, a lapok, és itt van a valóság, a megtörtént események, és ezek illeszkednek egymáshoz. És ezt bizonyította, hogy összeéri a Jézus történet mindazzal, amit az Ószövetség elmond. Hogy meg volt írva, hogy kellett szenvednie, és fel kellett támadnia. Hogy megtörtént, és valósággá lett az, ami meg volt írva. Ő a Krisztus. Hát, a helyzet az az, hogy amikor, tehát ezt nem először hallottuk, gondolom, de amikor ők ezt hallották, egyrészt ők először hallották, másrészt ez azért nem volt egy könnyen bevehető dolog. Sem az, hogy szenvednie kellett, sem az, hogy föltámadt. Se az egyik, se a másik. Mert szenvednie kellett a messiásnak, az nem lehet. Az képtelenség. A Krisztus, akit Isten megígért, hogy ő majd eljön, hogy ő majd mindent helyreállít, amit mi emberek elrontottunk, az nem lehet. Az nem lehet, hogy ő neki szenvednie kelljen. Az nem lehet. És a másik, hogy ő föltámadt, de úgyis egyrészt nem láttunk még ilyet, másrésztről meg különben is ez nem most kell, hogy történjen majd az idők végén. És ezért van az, hogy Páléknak magyarázni kellett, bizonyítania kellett, fel kellett tárni az írásokat, hogy de értsétek meg, hogy az, amit vártatok, az bekövetkezett másként, mint ahogy vártátok. Elkezdődött a helyreállítás. És azt kellett magyarázni, ez volt az, ami miatt magyarázni kellett, hogy nem így várták, nem így gondolták el, nem ezt gondolták, hogy ennek kéne történnie. És a helyzet az az, hogy ezt ma is ugyanúgy kell magyarázni. Tehát hiába van az, hogy mindannyian hallottunk arról, hogy Jézus szenvedett és meghalt értünk, és Jézus feltámadt, ugye ez a kereszténységnek a középpontja, a kulcsa. Hiába hallottunk erről, hogy a bűneink bocsánata benne van elrejtve, és az új élet benne van elrejtve, mégis ma is ugyanúgy magyarázni kell. Ugyanúgy bizonyítani kell, és fejtegetni kell, és fel kell tárni, és fel kell nyitni ma is. A világ megváltozott. De ez a hír, ez egész egyszerűen azért szükséges, hogy fejtegetésre kerüljön, mert a helyzet az az, hogy az emberek úgy gondolkodnak, hogy mi szükségem van erre. Köszönöm szépen, én meg vagyok enélkül is. Kedd van, kedd reggel. A legkevésbé ez az, ami a problémám ma. Amikor előre tekintek, akkor sürgetőbb is nehezebb kérdések nyomasztanak. Nem ez áll középen, hogy Jézus meghalt és feltámadt. Ez távol áll az igazi élettől, és túl elmond, én csak élni akarok. Én élvezni akarom az életet. Hogy jön ez az élethez mind? Ez annyira távoli. És egyébként meg vannak olyanok, akik úgy gondolják, hogy felháborító, vagy értem, ne szenvedjen senki, köszönöm szépen, jót állok én magamért. Erre semmi szükség nincsen. És ami más volt mindenképpen, az, hogy ők tudták azt, hogy mindaz, amire vágynak, ami az életet életté teszi, ahhoz az szükséges, hogy Istennel megbéküljenek. Ők tudták azt, hogy nem olyanok, amilyenek lenniük kellene, és hogy Isten megígérte, hogy elküldi majd azt, aki ebben segít, hogy kell valaki, aki megoldja ezt, mert nem állhatunk meg így Isten előtt, nekik ez fontos volt. Ez annyira fontos volt, hogy fontosabb volt, mint a napi teendő. Ez annyira fontos volt, hogy ezért készek voltak kutatni az írásokat. Ez volt az, ami igazán számított nekik. És ma egy más kultúrában élünk. Ma nem gondoljuk azt, hogy az számít, hogy én nem vagyok olyan, ami ennek lennem kellene, számít úgy, hogy Istennél keressem erre a megoldást. A mai kultúrában azt gondoljuk, hogy majd mi megoldjuk. Csak eszközök kellenek, csak másfajta megoldások kellenek, csak változtatnom kell egy kicsit az életemen, és megoldom. Ma nem várunk arra, hogy legyen Krisztus, legyen valaki, aki kívülről jön és segít rajtunk. A mai kultúrában egészen másként gondolkodunk. Nem gondoljuk azt, hogy egyszer meg kell állnunk a Szent Isten előtt. Nem gondoljuk azt, hogy ezek annyira lényegesek, hogy sokkal lényegesebbek, mint az, hogy kedv van. És mi van a naptáromban. És az történik, hogy miközben Pálék magyarázzák ezeket, miközben erről beszélnek, közben lesznek olyanok, akiknek megnyílik a szíve, akik csatlakoznak majd hozzájuk, mert hívőké lesznek, és lesznek olyanok, akik nem. Mert miközben Isten erről beszéltet mindig, mindenhol, mindenkor, és hogyha ezt jól magyarázzák, akkor ez feldújja az életünket, és zűrzavart okoz, vagy éppenséggel elvezet a békességig. De hogy ezt be kell fogadni. És mi marad akkor, amikor nem fogadom Isten szavát? Azt látjuk, hogy a zsidók irigykedni kezdtek. Mert hogyha valakiben az élet elkezd munkálkodni, és látom kívülről, láthatom valakinek az életét, akiben az Isten munkálkodik, akkor az vágyat indít és fájdalmat. Vágyat és fájdalmat. Úgy szeretnék én is hinni, de nem tudok. vagy éppenséggel, de jó lenne, ha az enyém lenne. Itt a zsidók irigykedtek, ami körülbelül, nem tudok jobb képet, most ez jutott eszembe, hogy kicsi gyerekekkel vagyok körbevéve kereszt anyuka révén, és látom azt, hogy milyen az, hogy megszületett a második, és mit jelent az első szülöttnek. Hogy az, hogy anya az ölébe veszi és szoptatja, hogy mit jelent az, hogy de én szeretnék ott lenni, de én szeretnék részesülni ebben, de én szeretném, hogy az enyém legyen ez a jó. És az irigykedés mögött mindig ez van, hogy úgy szeretném én is ezt a jót, úgy vágyom rá. De figyeljétek meg, hogy itt a zsidók, akik nem fogadják el, hogy a Krisztusnak szenvednie kellett és feltámadnia a halálból, azok a zsidók haragra gerjesztenek másokat. Azok lesznek azok, akik zűrzavart kezdenek el. Azt olvassuk, hogy kimennek a piacra és keresnek olyanokat, hát ma is lehet ilyeneket fölbérelni, akik majd csinálják a botrányt. Akiket majd előre lehet tolni és majd intézik. És hogy miből van a fájdalom? Hát onnan, hogy az előkelő asszonyok közül is sokan, meg a görögök közül sokan elmennek. Hát nem tudom, mit szólnánk hozzá, hogyha valaki bejönne a gyülekezetünkbe, ott megszólalna, és utána így tömegével az emberek kivonulnának, és követnék őket. Itt ez történik. És a zsidóságot Isten irigységre ingerli. Azért, hogy vágyjanak arra, ami a pogányoknak adatott. Nálunk nincs áttörés, a szívünk kemény maradt, érintetlen. És hogyha így marad, hogyha nem fogadom el Isten szavát, akkor itt a történet úgy zajlik tovább, hogy megmarad a pénzközpontú gondolkodás. Mert mindaz az űrzavar, amit keltenek majd, hogy piaci csavargók közül hitványembereket felbérelnek, csődületet támasztanak, fellármázzák a várost, Jázonhoz oda mennek, kiráncigálják, törvényszék elé viszik, vádolják őket, emögött mind csak egy maradt meg. A pénz. Mert anyagi veszteség is az, hogy ezek az előkelők elmentek. Mert hatalmi veszteség is. És nem marad más Isten szava elutasítása esetén, mint az, hogy a céljaim eléréséhez akár tisztességtelen eszközökhöz is folyamodok. Hazugság, vád, és nem marad más, mint a pörgés, a teendőkben, a zaj, a nyomulás. De van itt ez a másik csapat, akik hittek. Hívőké lettek, és csatlakoztak Pálhoz és Szíláshoz, ugyanúgy igen sok istenfélő görög is, valamint nem kevés előkelő asszony. Ebben a mondatban csak egy tény megállapítás van, hogy mi történt. De emögött, a mondat mögött elképesztő erő feszül. Mert azt mondja Pál, miközben ezeknek az embereknek majd ír, hogy tudjátok, miközben mi mondtuk, amit mondtunk, ti nem emberi beszédként fogadtátok, hanem Isten beszédeként, mint hogy valóban az. És annak az ereje munkálkodik is bennetek, akik hisztek. Hogy itt ezen a ponton, ennél a kicsi versnél, nem látjuk, de ott van mögötte, ott feszül mögötte Istennek az ereje, hogy munkálkodik mindazokban, akik hisznek. És ez az erő, azt mondja, az evangéliumunk nem csak szavakba jutott el hozzátok, hanem erővel, Szentlélekkel és teljes bizonyossággal. Ez az erő lesz az, ami szétfeszíti ezt a verset, mert ez a vers tele van örömmel. Tele van a bűnbocsánat, a tehermentesítés, a kapcsolódás, a megtisztulás örömével. A mennyei örömmel, azzal a mennyei örömmel, ami egyébként minden emberi szívbe kicsurran, kiöblik a mennyből. Mert nagy öröm van egy bűnös ember megtérésén, az angyaloknál. és kicsurran a mi szívünkbe is, minden megtérő szívébe. És örülhettek egymásnak is, és gyülekezet keletkezik, önálló gyülekezet. Mennyeri erő munkálkodik. És akkor az volt a kérdés, hogy hogy lehet az, hogy Pálék miközben tudják, hogy mi lesz a forgatókönyv. Mégis bemennek, és mégis elkezdik hirdetni a Krisztust. Miközben tudják azt, hogy ebből konfliktus lesz, ez irítséget fog kelteni, ebből bajuk lehet. Hogy lehet az, hogy mégis ezt vállalják? Hadd mondjam azt, hogy még nem gyógyult be a hátukon a verés. A lábukon a kalodának a nyoma. Még csak 3 napja. És még hogyha a heteket vesszük, még akkor is, azért ez nem könnyen gyógyuló sebesülés, amit Filippibe kaptak, csak azért, hogy jól megjegyezzék, hogy nem kéne felforgatni a várost. Hogy jól megjegyezzék, hogy nem kéne Jézusról beszélni, Jézusról, mint Úrról, mint aki meghalt és feltámadt, mint aki király. Ugyan a börtönőr leápolta és bekötözte a sebeiket, de még friss annyira, hogy fájjon minden mozdulat. Hogy az, hogy fölkeljenek reggel, az még nem a derékfájdalom miatt, hanem a sebesülések miatt emlékezteti őket az eseményekre. Mégis miért csinálják? És érzékeljük azt, hogy ez a miért csinálják-e mögött az van, hogy valami olyan erő mozgatja őket, ami bennünket is megállít. És eszembe jut az, hogy igen, mindenki, aki szenved Krisztusért ilyen módon fizikális szenvedésbe, ott megállít bennünket ez az egész, mert milyen erő az, ami erre képesít valakit. Eszembe jut pár hete, beszélgettem valakivel, aki elmesélte, hogy burmai. És nem jó törzsben van, és ezért írtják a törzsét, és elmondta, hogy a héten felgyújtották a templomukat, és a családokat űzik kifele, ha meg nem ölik őket, a barátait, a gyülekezeti tagokat közvetlen közelében. Ja, ez nincs benne a hírekben. És amikor arról beszélt, hogy miben élnek, hogy menekülnek tényleg, nem is tudom, hogy tudod Zoom találkozóra helyet találni, akkor tudjátok, mi volt a kérdése, vagy a kérése? Hogy imádkozzunk? Azt mondja, hogy imádkozzatok úgy értünk, hogy tudjuk szeretni azokat, akik ölnek bennünket. És amikor ezt hallottam, akkor gondolom érzékeltek azt, hogy az van bennem, hogy honnan van az erő? Vagy honnan van az erő, hatuntás? Többeteknek már meséltem az ő történetét, hogy megtért iszlám háttérrel, és Londonban elkezdte téríteni először a nőket, az ottani mecsetben, ugye a legnagyobb muszlim mecset. És aztán rájött arra, hogy nem őket kell, mert a családban, ha a nő megtér, akkor a férfi még mindig úr. És ezért a férfiakat kezdte el megkeresni az evangéliummal. És aztán rájött arra, hogy nem, az imámnak kell beszélni. És ez a nő egyszer csak úgy találta magát, hogy megragadták egy sötét éjszakába, és eltörték a lábát. És amikor bekerült a kórházba, ellátták, akkor amint elengedték, az első dolga az volt, hogy visszament a mecsetbe. És az imám csak annyit kérdezett, hogy nem értettél a szóból. És ugyanez a nő pár évvel később, ez benne volt a hírekben, 2021-ben, a Speaker's Corner-nél megkéselték. Túlélte. Hogy lehetséges, hogy emberek, honnan van az erő, hogy emberek ilyet tudnak tenni Krisztusért? Hogy lehetséges? Miért vállalják ezt? És azt érzékeljük, hogy valami olyan erő rejlik itt, mert a szenvedésben erő van. Valami olyan erő rejlik itt, ami titokzatos, ami csak Istentől jöhet, mert belőlünk ilyen nem fakad. És igen, erő van a szenvedésben, mert a szenvedésen keresztül felragyog rajtunk Krisztusnak az ereje, meglátják Krisztust az emberek a szenvedésben. Ahogyan szenvednek a keresztjének. És mi nekünk nincsenek ilyen kihívásaink, ez időtárt. De vannak kihívásaink. Az, hogy hogyan válaszolsz egy szituációban. Mindannyian tudjuk, hogyha valaki nem gyullad haragra, egy fűtött helyzetben, hogyha meg tud maradni önazonosan, békességgel. Nem csak az, hogy visszafogja magát és összeszorítja a fogait, hanem tényleg békessége van. Tényleg szelíd tud maradni. Tudjuk azt, hogy ebben erő van. Tudjuk azt is, hogy erő van abban is, amikor valaki tisztán megőrzi magát a házasságig fiatalként. Tudjuk. És tudjuk azt is, hogy ez felkavar embereket, hogy miért csinálod ezt, adott esetben szülőket. Miért nem költözöl már össze vele? Nem vagy normális. Tudjuk, hogy erő van abban is, hogyha valaki imádkozik azokért, aki nehéz ember körülötte. Hogy erő van abban, hogyha valaki becsületesen végzi a munkáját, akkor is, hogyha nem kap elismerést. Hogyha senki nem látja. Tudjuk, hogy ebben erő van, mindegyikben erő van. Mert az, amikor fölvállaljuk és aszerint élünk, ahogy Jézus tanítja, abban erő van. Mert azt mondja, hogy akik hisztek, annak az ereje munkálkodik bennetek. A lélek akkor tud munkálkodni, amikor ezekbe beleállunk. És az volt a kérdés, hogy honnan van az erő, honnan van az erő. És Pál azt mondja, van erről, azt mondja, hogy küldetésben vagyunk. Küldetésben vagyunk, mert Isten ítélt bennünket alkalmasnak, hogy ránk bízza az evangéliumot. Küldetésben vagyunk, és egyetlen egy dolog számít, és ez erőforrás, hogy annak akarunk tetszeni, aki a szíveket vizsgálja. És tudjátok, ezen gondolkodtam a legtöbbet, hogy honnan van az erő, hogy tapasztaljuk-e az erőt. És az erőforrásunk az, hogy nem a magamé vagyok. Hogy küldetésben vagyok. Hogy az, ami a feladat, ami a feladatom, ami a feladatod, az nem véletlen vagy itt. Nem átmenetileg vagy itt. Hanem ami a feladatod, az a küldetésed. És ez erőt ad, hogy ezt tennem kell. Miért? Mert a szíveket vizsgáló Isten tetszésében járok, amikor ezt teszem. És Isten munkatársai vagyunk Jézus megbízásából. És Pál beszél arról is, hogy bátorságot kaptunk arra, hogy nyíltan hirdessük nektek az Isten evangéliumát. Egyrésztről a küldetés fog stabilizálni, az elhivatottság, hogy Isten akarta, hogy itt legyünk, a szívnek a tisztasága. És igen, szükségünk van arra, hogy Isten bátorítson. Hogy szóljon újra, hogy mondja újra. És hogyha bátortalanok lennénk, akkor szükségünk van erre. Uram, mondd újra. Hát ezért van az, hogy újra mondja, hogy Jézus meghalt, mert szeretett, és bűnbocsánatot hozott, és feltámadt, és azzal az erővel, ami őt feltámasztotta a halálból, azzal az erővel munkálkodik mindenkiben, akik hiszünk. Amen. Imádkozzunk. Urunk, ma hűségért és álhatatosságért könyörgünk, azért, hogy a te lelked munkálkodjon bennünk erővel. És kérünk azért, hogy engedd, hogy a te utaidban járjunk a te neved dicsőségére. Hogy hadd ragyogjon át rajtunk az az erő, amivel munkálkodsz a tiédben. És köszönjük azt is, hogyha ezek a szavak távolinak tűnnek, hogy te meghaltál és feltámadtál. Ezek nem távoliak, hanem nagyon is közeliek. Mert a szívünkbe állott az Isten szeretete. a nekünk adott Szentlélek által. Ámen. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Minden gondotokat ő rávessétek, mert neki gondja van rátok. Amen.